Üdvözlünk ebben a mai, hát alapos elemzésben. Ma párizsi ízeit vesszük gorcsi alá, a forrásaid alapján, de a célunk most az, hogy kicsit a közhelyek mögé nézzünk. Mitől is igazán párizsi a párizsi konyha? Mi van a bagett és az Eiffel torony árnyékán túl? Rendben, bontsuk ti ezt. Indítsunk talán azzal a korral, ami hát tényleg meghatározta francia gasztronómiát, a 19. századdal.
Valóban, ez az időszak kulcsfontosságú volt. Ekkor léptek színre az olyan, hát mondjuk legendák, mint Marie-Antoine Karim, akit ugye a szakácsok királyának és a királyok szakácsának is neveztek.
Igen, igen, ő.
Ő nem csak feltalált vagy tökéletesített ikonikus fogásokat meg süteményeket, hanem tulajdonképpen rendszerbe foglalta, kodifikálta a haute cuisine-t, ezt a magas konyha művészetet.
És a cukrászdája, a Patisserie de la Rue de la Paix, az Párizsban volt, igaz?
Pontosan. Óriási hatása volt. Persze az alapok azok korábbra nyúlnak vissza. Gondolj csak François Vatel pazar lakomáira, Vaux-le-Vicomte kastélyában.
Már a 17. században.
Igen, ez már a 17. században előrevetítette ezt a, hát, francia konyhai fényűzést.
És ez a fényűzés testesült meg aztán az olyan legendás párizsi helyekbe, mint mondjuk a Maxim's vagy a Le Grand Véfour.
Abszolút.
És persze ott van a La Tour d'Argent, a Szájnaparton, ahol azt a híres vérnarancsos kacsát, a Canard Usangt számozzák elképesztő, több mint 1 milliót szolgáltak fel belőle, azt hiszem, a 21. század elejéig.
Döbbenetes szám, tényleg. De Párizs ugye nem csak erről szól. Ott vannak a Montparnasse brasseriei is.
Ja, igen, mint a La Coupole. Azok a művészek és írók törzshelyei voltak, nem?
Pontosan. Vagy ott van a ma is népszerű és hát műemléki védettségű Bouillon-Chartier, ami egy megfizethetőbb, hagyományosabb vonalat képvisel.
Szóval a csúcstól a étköznapibb, de hangulatos helyekig minden van.
Így van. Ezek a helyek a csúcséttermektől a nyüzsgő brasseriéken át az egyszerűbb bouillonokig mind-mind a párizsi társadalmi és kulturális élet színterei. Tükrözik a város sokszínűségét, meg a történelmét is, és ez a fejlődés nem állt meg, gondol csak Joël Robuchon L'Atelier éttermére, ami a modern csúcsgasztronómia egyik hát fontos képviselője lett a városban.
Na de menjünk a csillogáson túl. A forrásaidból kiderül valami egészen meglepő. Párizsnak és környékének saját helyi termékei is vannak, vagy legalábbis voltak történelmileg. Tudtad például, hogy több mint 100 párizsi sajtfajtát tartottak számon?
Több mint 100-at? A leghíresebb persze a Brie, ami onnan a közeli régióból származik, de szorosan kötődik Párizshoz. Meg ott van a Coulommiers vagy a Fontainebleau, amit süteményekhez használnak.
És a zöldségek. Itt van ez a Champignon de Paris, a párizsi ciperke. Ennek a története.
Na, az egy igazán lenyűgöző sztori. 14. Lajos kertésze, La Quintinier kezdte termeszteni, de az igazi fordulat az a 19. században jött.
Hogyan?
Véletlenül fedezték fel, hogy a város alatti elhagyatott kőbányákban, ahol konstans a hőmérséklet és a páratartalom, ott trágyával kevert mészkőágyon tökéletesen nő a gomba. Képzeld el, a gombatermesztés szó szerint a város alatt zajlott.
A katakombákban. Hihetetlen.
Pontosan. Aztán persze a metróépítés a 19. század végén ennek véget vetett, legalábbis a katakombákban.
És ma... van még ilyen?
Ma már csak néhány termelő maradt a régióban. Akik ragaszkodnak ehhez a hagyományos barlangi módszerhez, állítólag sokkal jobb ízt ad a gombának, mint a modern, nagyüzemi termesztés.
Ami meg már nagy ízt Kínában zajlik, ugye?
Igen, sajnos. De ami fascináló itt, az pont ez a kapcsolat. Egy hétköznapi alapanyag, ami ennyire mélyen összefonódik a város történelmével, az infrastruktúrájával, sőt még a föld alatti világával is.
Tényleg különleges.
De nem csak a gomba volt ilyenem. Voltak híres helyi gyümölcsök is, mint a Montmorency cseresznye, amit régen állítólag órára béreltek az emberek, hogy helyben ehessék a fáról.
Ez komoly.
Vagy a montreuili őszi barack, amit ilyen speciális falak mentén neveltek, hogy jobban érjen. Meg az argentűi spárga, szóval volt választék.
Térjünk át egy kicsit a húsokra és a klasszikus fogásokra. Ott van a jambon de Paris, a párizsi sonka.
Az alapja a croque monsieur-nek, ami nélkül hát nincs igazi párizsi kávéházi élmény.
Állítólag ez a sonkás sajtos meleg szendvics egy Boulevard des Capucinsi kávézóban született.
Így tartják, igen. De vannak háziasabb ételek is, mint a Miroton de Boeuf, ami egyfajta marharagú.
Vagy az escalope parisien, az mi pontosan a bécsi szelet rokona?
Tulajdonképpen igen, de ez egy helyi, gombás, tejszínes változata. Nagyon finom tud lenni.
És a hagymaleves, az ikonikus soup à l'oignon.
Na igen, a hagymaleves, az hajdan a Les Halles, a régi párizsi nagybani piac környékén dolgozók éjszakai, vagy inkább hajnali étele volt. Olcsó, laktató, melegítő.
Tehát ezek az egyszerűbb, de karakteres fogások ugyanúgy hozzátartoznak Párizshoz, mint a csúcsgasztronómia remekei.
Pontosan, ez adja meg a teljes képet.
A pékáruk terén pedig, a bagetten túl is van élet, említetted a Nanterre briost.
Igen, az egy híres helyi specialitás. És a sütemények, hát azok. A Szent Honoré torta, az opéra szelet, a millefeuille, ami ugye a mi krémesünknek egyfajta rokona.
Sokuk még Carême idejéből származik, nem?
Így van. Ezek a francia cukrászat csúcsát jelentik, és Párizsban születtek vagy tökéletesedtek.
És végül az italok. Ez is meglepő lehet, de a forrásait szerint Párizs valaha komoly borvidék volt.
Bizony. A 18. században Franciaország egyik legnagyobb szőlőtermő területe volt itt, a város körül.
Ma már gondolom csak jelképes szőlők maradtak, mint a Montmartre-on.
Igen, leginkább azok. De a történelem része ez is. Voltak jó minőségű borok, de persze hírhetten rosszak is, mint az argentői ili, és hát champagne közelsége is mindig fontos tényező volt.
És ami különösen érdekes, hogy a sörfőzés is visszatérőben van. A Gallia sör eltűnt a 60-as években.
De az utóbbi, mondjuk 10 évben újra sorra nyílnak a kézműves sörfőzdék, mint a Brasserie de la Goutte d'Or, szóval egy régi hagyomány éled újjá.
Összefoglalva tehát, mit is mondhatunk? A párizsi konyha sokkal több, mint amit elsőre gondolnánk.
Hát igen, ez egy hihetetlenül gazdag szövet. Benne van a királyi udvarok öröksége, a polgári bizdró kultúra, a helyi mára sajnos eltűnt alapanyagok története, és az egyszerűbb, de mégis ikonikus fogások szeretete. Ez tényleg nem csak étel, hanem történelem és kultúra egyben.
És hogy ez miért érdekes neked, aki hallgatsz minket, mert ezeken az ízeken és történeteken keresztül talán jobban megértheted magát Párizst és a francia kultúrát, hogy hogyan változott, és hogyan él együtt a múlt és a jelen, akár egy tányéron is.
Pontosan. És zárásként egy gondolatébresztő neked. Ha ez a helyi termelés ennyire meghatározó volt Párizs gasztronómiai múltjában, gondolj a föld alatt termesztett gombára, vagy a város körüli hatalmas szőlőkre, vajon van-e, lehet-e reális jövője az igazi, helyben termelt párizsi élelmiszernek a mai globalizált, sűrűn lakott modern metropoliszban?
Ezen tényleg érdemes elgondolkodni.